mindig eszembe igen fékettünk, kettőnkor szerepeltetnek, hogy első úgyis is pap voltam, Mágoson, ahol a kezdő állomáson is nagy fajmáson körülött menni misézni. Miséztem 11 órakor alsó mocsoládon, aztán kettőkor nagy hajmáson új misés voltam, és izgultam. És öreg néni, hogy befeküdtek a padba, olyan bőszakás néni, fújták a kását kegyetlenül, és nekem mondani kellett a prédikációt, nem volt lelkesítő a kép. De egy picivel most jobbnak látszik a kép azért. Igen. Ezen a hatalmas településre esetleg az is csak évesztél mondom el, hogy húsvéti körmülethez készültünk, beöltöztem a paraliturgiát, végeztük igazából, és akkor beöltöztem palásba minden, csak körmület volt, sem más. És öreg bácsi megfogta a föltámadt Krisztus szobrát, az ászló kifolt a Jézus kezéből, a bácsi elkárolgotta magát tisztességgel, a sekrestésnél rászott, na János, ennek is az anyját szidott. Aztán visszapasztotta az ászot a Jézus kezében, és elindultunk föltámadt Krisztus alapján. Megtörtént szó szerint. Nagyon tanulságos volt számomra. A vallásosság és a hit diszonanciája. Na hát, ilyen helyzetekből edzültem. Meglátjuk jövőre, hogyan alakul az élet. Picit belekaszálunk, azt gondoltam, hogy azért mégsem szabad úgy elmondni ennek a lelki napnak, hogy az Amoris Laetitiáról ne is essen szó. Nem tudom olyan részletesen elmondani, mert akkor két nap kéne rá. Nem szeretnék, de azért pár gondolatot hagyom, hogy akár. Ugye a jó Ferenc pápa június 15-én, csütörtöki nap volt, a Lateráni Bazilikában találkozott a római egyházmegye családjaival, papjaival, szerzeteseivel. Sok ezer ember volt együtt a Bazilikában, és a találkozó két részből állt. Egyrészt a Szent Atya elmondott egy tanítást a családokról, másrészt pedig kérdésekre válaszolt. Azt mondta a Szent Atya, hogy nem akarja, hogy magyarázni most a Amoris Laetitiát, hanem néhány dolgot mégis szeretne aláhúzni, amit ő fontosnak tart. Az első a tanítását három szentírási helyhez kötötte. Ezzel kezdeném is, ha ezek is időm, akkor belekaszálok még a második részben is, amikor kérdésekre válaszolt a Szent Atya, és abból is kirajzolódik valamicske, ami a szívéhez nagyon közel áll a Szent Atyának. Az első szentírási hely a kivonulás a könyvének a harmadik fejezete, ötödik verse. Ugye Mózes ott legelteti az apósnak a nyáját, és ezt a hangot látja az égő csipkebokrot, és indul a feléje. Mégis mi az is, amiről beszéltem is már, hogy ég a bokor, és mégse ég el. Szóval az Isten birtokban ezt az nem lerombolja, hanem megőrzi. Arról szól ez a kép. Na, és megy oda a bokor fele, és ezt a hangot hallja Mózes. Vedd le sarudat, mert ahol állsz, az szent hely. A Szent Atya ezt a szentírási helyet idézi első helyen. A hely, ahol állsz, szent, vesd le a sarudat. Elmondja, hogy a szinódusom fontos volt az atyáknak, hogy ne általánosságban a családról beszéljenek, hanem arcot adjanak a családnak. Volt olyan szinódusi szekció, egy olyan kis csoport munka, a szinódusi atyák összeültek kis csoportba, és nem egy világ megváltó terveket mondtak egymásnak, hanem beszéltek a saját fölmenő családjukról, vagy családjuknak egy némelyik tagjáról. És ez érdekes, ez a gondolata a pápának. Azt mondja, hogy a család, a családnak legyen arca. Tehát ugye hajlunk arra, hogy általánosságban beszéljünk a családról, és akkor tudunk síránkozni, és tudunk szépeket mondani, világmegváltó terveket, de az nagyon fontos, hogy minden egyes családnak arca legyen. Szerelmes hittanulmányozó, visszajöttek a szerelmes párjaim nyári szünetből, és kérdezem őket, hogy telt a nyár. Mikor a szegény lánykák voltak, ezt megfogalmazták, ismételtem, hogy hazament a fiú, ritkán tudtak találkozni, és átvette az otthonának a szakát, vagy az attitűdjeit, és ez nagyon zavarta a kislányt, még kiszedte az otthonával a fiút újra. Mert minden otthonnak azért van szaka, illata, arca. És amint már van arca a családnak, akkor kezdem látni szentnek azt a helyet. Tehát hajlunk arra, még itt a miskeredein is belül, hogy általánosság beszéljünk a családról, hogy elfeledkezünk arról, hogy a családnak arca van. A kölcsönös tisztelet alakul ki, ha meglátjuk egymás családjának az arcát. Arcon a családnak. Meséltem egyszer már nektek arról, hogy Benedek pápa teszi fel a kérdést, hogy az anyák miért tudnak olyan könnyen beleegyezni az abortuszba? És azt mondja, hogy azért, mert akit megölnek, annak a gyereknek nem látták az arcát. És hogy nincsen arca a magzatnak, hogy könnyen megszabadulott tőle. Ha arca van, akkor már nehezebb. Van nehezebb. Tehát ugye ezt a gondolat mondja, tehát a családokkal kapcsolatosan, amikor a családok fele közelítünk, akkor engedjük meg, hogy a család mindig konkrét legyen, arca legyen neki, ne csak általánosan beszéljünk róla, és akkor megszületik ez az attitűd bennünk, a hely, ahol állsz, szent. Nekünk mindjártunknak mondja a Szentlélek szó szerint, megvan a maga a saját családi tapasztalata. Hálaadásunk néha könnyebben, máskor nehezebben fakad ebből a történetből, de Isten elénk jön, találkozunk vele szavában, hiszen utitásként jön velünk a fájdalomban és az ünnep idején. Mindez azt jelenti, hogy családjaink konkrét arcaikkal és történeteikkel nem terhetés problémát jelentenek számunkra, hanem lehetőséget. Az, hogyha a családnak arca van, kreativitást hoz elő bennünk. Tehát ha látok egy örvendező arcot, egy szenvedő család arcot, akkor ha nem a csukott szemek világát gyakorlom, a nyitott szemek misztikáját, egy csoporton belül is, ugye másként alakul a világ. Én örültem neki, egy házas csoportom, majd pécsi koromból, most hadd meg egy özvegyem alatt édesanyja, lányi szerencsétlen nem látogatta ezt az asszonyt a kórházban, tegnapra hadd meg, és a házas csoport beosztotta magát, és látogatta. Ez az arc. Ez az arc, mikor arca van egy házasságnak, egy családnak. Tehát a hely, ahol állsz, szent. És elindulni azon házasságok fele, ahogy már nem indulnak felénk esetleg. És testvérek, ez egy nagyon kétélű dolog. Néha tudomásul veszik, hogy eloldal valaki a házascsoportból. És akkor tapintatból nem szólunk neki. Kell szólni. Lehet, hogy nagy válságok vannak. Jöttem egy házas pár, és mondják, kis csoportja bérjek, hogy hát nem jönnek közé. Én tudtam, hogy nagy válság van náluk, ők nem tudták. Zaklatni nem kell másikat, de azért rászólni, mi van veletek, hogy számon vagytok tartva, az fontos. Tehát ha van arca a házasságoknak számunkra, akkor könnyebb számon tartani őket, könnyebb elindulni feléjük, még akkor is, ha éppen bebontkoznak egy passzivitásba. Lehet, hogy ebben ügyetlenek vagyunk. Egészen más a téma, de hadd mondom, hogy most bennem a fejemben is, szerintem tanulságos. Magyarországi házaspárnak a svájci családbarátja, közül a férj fölhívja ezt a magyarországi házaspárt, hogy férj elköszön, mert asszisztált öngyilkosságot vállal. És elmondják a nagylányoknak, egy orvosnő, hogy fölhívott az X bácsi bennünket, és beentette, hogy akkor elköszön, most meg eutanázia, hogy elmegy. És a lányok fölébredt az öntudat, és abba hát nem szólt neki, hogy ne csinálja ezt. Hát az ő dolga. És akkor a lány nem nyugodott, nem történt ez a változás, de mégis megtette azt, hogy meg kell tennie, fölhívta ezt a családi barátot, és mondta a bácsinak, hogy ez nem jó, amit csinálsz. Nem lett neki konkrét eredménye, de legalább szóvá tette. Szóval van egy ilyen furcsa szemérmesség ma terjedőben, köreinkben is, az ő dolga. Én utána azért nem az ő dolga. Szóval persze minden házasabb egy ma belső világon, de azért a túl nagy személyemességgel sem megyünk előre. A hely, ahol ház szent, a családnak legyen arca. És ez, ha van arca, akkor kreativitást az előre vennünk. Menjünk oda, ahol a szent helyhez, vessük le a sarunkat, tehát kellő tisztelettel tegyük a közeledést, de közeledjünk. Közeledjünk. Erről szól ez a szentírási hely, ahogyan a pápa adja közelíti. A másik szentírási hely, nagyon izgalmas, közismert hely, a farizeus és a vámos története, a Lukás 8.11. Ismerjük a történetet. A farizeus elől hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az ott hátul. Amaz, hogy megállt hátul, irgalmaz nekem bűnösnek, és megik az úton ment haza, mondja Jézus. A farizeus hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az hátul. Amolyan szeparatista magatartást tanúsít. Én külön vagyok. Szóval biztos, hogy van a katolikus gőg. Ez sokszor hallja az ember. És ezzel kirekesztünk, szeparáljuk magunkat, szeparatisták vagyunk. Nem egyszerű. Sosem tudom ezt zöldárba vergődni, hogy kell egyfajta öntudat, hogy legyen bennünk, de azért az önértékelésünk mellett kell lennie egyfajta nyitottságnak, alázottnak, nehogy szeparatisták legyünk. Néha ez nem jelenik meg. Annyira az ideálban gondolkodunk, hogy az úton lévőket nem mindig szeretjük az úton. Mi az eszményről beszélünk, az eszményiről. Tehát a szeparatista logika oly módon próbálja megalapozni az identitást, hogy mástól elszigetelődik, főként azoktól, akik más helyzetben vannak, márpedig nem az elkülönülés adja meg az önazonosságot. Nem tekinthetünk úgy önmagunkra, mintha mi a túlsó part, egy külön ösvény lennénk, mintha a történelmen kívüliek lennénk. Tehát ez a csoport gőg, ami kialakulhat, nagyon kell vigyáznunk. Legyen önazonosságunk, de nem, ne legyünk elszakadók, annyira elkülönülők. Szóval az embereket ott kell szeretni az úton, ahol éppen járnak. Mindnyájunknak szükség van a megtérésre, hogy megújítsuk a szövetséget az Istennel. Ezért kell a vámossal együtt imádkozni, irgalmaz nekem bűnösnek. Testvérek, ha körülnéz ki a saját családjából, testvérek házassága, hogy nagybácsik, nagynénik világa, összem mindjárt a családjában van ilyen is, meg olyan is. És ha tudatosodik bennünk ez, hogy éppen a saját házasságunk nem ideális volt, akkor a templomban nyugodtan odaállunk mi is a farizeus mellé, a vámos mellé, irgalmaz nekem bűnösnek. Ott a helyem akkor. Szent Atya azt mondja, a családokra Isten irgalmas szemével tekintsünk, de egyúttal az ő realizmusával is. Fontosak és hasznosak az elemzéseink, de semmi sem használható az evangéliumi realizmushoz, semmi sem hasonlítható az evangéliumi realizmushoz, amely nem áll meg a helyzetelemzéseknél, hanem minden az és minden helyzet mögött alkalmat, lehetőséget lát. Mindjárt visszatekerem. Az evangéliumi realizmus nem mással vagy másokkal törődik, nem is eszmékkel, hanem konkrét személyekkel. Ez nem jelent kevésbé világos tanítást, de igyekszik az élet egészére figyelni. Itt abba hagyom. Tehát azt mondja a Szent Atya, hogy jó, hogyha megfogalmazzuk az ideális házasságot és családot. De azért realizmussal tekintsük az életre, amely nem áll meg az ideálnál, hanem észreveszi az arcokat, és szereti az arcokat. Ugyanaz a gondot már mondottam délelőtt, hogy az eseményt igazsággal kell megítélni, a személyt mindig irgalommal. Emlékszünk rá, a tavalyi évben az irgalmasságnak a logója, ugye a jópásztor kép volt, egy sajátos jópásztor alakkal, Bizánci egyháznak a feltámadás Krisztus képe volt, Jézus testének az alja erős lábokkal, és a fönső test az a jó pásztor kép volt, de nem egy bárány volt Jézus nyakában, hanem egy ember. És a művész úgy ábrázolja az ember, hogy ott van Jézusnak a nyakából, az arca hozzásinul Jézus arcához, és a Jézus szeme, meg az embernek a szeme, aki odasinul Jézus arcához, egybeesik Jézus szemével. Így a két arcnak csak három szeme van. Így akarja kifejezni a művész, hogy az a másik embert egyszerre kell néznem Jézus szemével, és az életet a saját szemével. Olyan házasságban is tudjuk egymáson, ki mit hozott magából. Tudjuk azok a determinációkat, nem veszik el a szabadságunkat, de mégiscsak meghatározzák a szavainkat, gesztusainkat. És így könnyebben el tudjuk fogadni egymást. Próbáljuk egymással nem kimondani olyan, mint apád, olyan, mint anyád. Nagyon nehéz megállni. Tehát egyszerre nézni, ez az evangéliumi realizmus, egyszerre nézni a másik embert, a másik házasságát, Isten szemével és a saját szemével. Tehát az evangéliumi realizmus, mondja a Szent Atya, nem mással vagy másokkal törődik, nem is az eszmékkel, tehát esemény vagy eszmény, hanem a konkrét személyekkel. Ez nem jelent kevésbé világos tanítást. Tehát mindig világosan megfogalmazni a normákat, az igazságot. De az embert mindig irgalommal. Ez a lelkület kész bemocskolni a kezét, mert a búza és a konkoly együtt nőnek fel. Hiszem, mondja a Szent Atya, hogy Jézus olyan egyházat akar, amely azokra a javakra figyel, amiket a Szentlélek hintett törékenységünk közé. Nagyon szép és mély mondat. Tehát minden emberben, ha idéztem az előbb, meglátni nem csak a konkolyt, hanem a búzát is. Észrevenni minden egyes emberben és házasságban, még ha összetört is az a kapcsolat, és újult, az evangélium magvait. Ezt be kell gyakorolnunk. Szóval ne legyünk olyan, mint a kamasz gyerekünk, mi csak fekete-fehérbe tud gondolkodni. Semmi átmenet nem ismer. Minden szülő megszenvedi ezt a gyerekével. Radikális. Tudja a gyerek pontosan, hogy van, és nem tud, hogy van. Ettől a Szent Atya. Még ezt mondjam, mondatok. Hiszen vallotta személyesen Ferenc pápa, hogy is olyan egyházat akar, mely azokra a javakra figyel, amiket a Szentlélek hintett törékenységük közepette belénk. Az házasság is annyira fontos, testvérek. Úgy el tudunk fáradni egymástól, amikor már csak a hibákat látom, csak a konkolyt látom, és nem látom azt a magot, amit a Szentlélek hintett el páram törékenységével. Próbáljuk egy hetet így nézni egymásra. Észreveszem, amit a Szentlélek hintett a páramba, törékenység ellenére. A harmadik szentírási hely Joel proféta könyvéből vett részt, harmadik fejezet első vers. Az öregek prófétai álmokat látnak, a fiataloknak pedig látomásai lesznek. Öregeknek álmai, a fiataloknak látomásai lesznek. Azt mondja a Szent Atya, hogy fontos, hogy meglássuk Isten álmait az emberek életében. És Isten mindegyikünkről álmodott valami szépet. És a házasságban is észre fölismerni egymásban Isten mit álmodott beléje. Tehát a házasság nem az, hogy a magam képére és hasonlatosságára erőszakolom a másikat, hanem két különbözőségek összebékítése, így mondja a pápa az Amoris Laetitiában. Két különbözőség összebékítése, ez a házasság. Észreveszem Isten álmait a másikról, ő gyerekemből. És ez az edukáció, hogy kivezetem, kihozom azt, hogy az Isten belé helyezett, belé álmodott. A benne lévő lehetőséget. Azt mondja a Szent Atya, hogy össze kell kapcsolni az öregek álmait, hogy a fiataloknak látomásaik legyenek. Gyanakszik a Szent Atya arra, hogy a fiataljaink azért olyan beszűkültek, vízió nélküliek, viszont a Szent Atya utópia nélküliek, mert nem hallgatjuk meg az öregek álmait. Szent Atya egy régi veszőparipája. Az egyik helyen azt mondja, hogy keresnünk kell a múltunkat, nem mert régészkedni akarunk, hanem mert szeretnénk fölismerni azokat az éltető szikrákat, amelyek a felmenőinket ugye motiválták. Tehát mindjárt látjuk azt, hogy a két háborút megint öregjeink mennyi minden erővel bírtak. Némelyik a kitelepítés, betelepítés összeszedte magát, megint elvették tőle. Hányunknak az őse ilyen volt. És mindig talpra álltak. Mi volt az étető szikrájuk? Tudjuk-e? Meghallgatjuk-e őket? Ahhoz, hogy nekünk legyenek vízióink fiatalabbaknak, kell, hogy az öregeknek az álmait is lássuk. Tehát tessék, és a végén azt mondja itt a Szent Atya, hogy szociális bűn nem meghallgatni az öregeinket, hadd mondja a szó szerint. Azt mondja, az ő tanúságtételeket nem megbecsülni, amikor alig hallatják manapság a szavukat. Nem, de egy szociális bűn, társadalmi véteg. A tanúságtevőknek, ezeknek a nagyszülőknek a hiánya adja, hogy a fiataloknak napjainkban nincsenek látomásaik. Ekkor ők megállnak, nem tudnak tovább menni. Csak szüleik és nagyszüleik tanúsága révén tudják felemelni tekintetüket. A fiatalok, ha álmodni akart, fiatalok, ha álmodni akartok, mondja a Szent Atya hozzánk szólóan, hallgassátok meg nagyszüleiteket, akik megosztják veletek álmaikat. Az sem véletlen tette hozzá, hogy a kis Jézust a templomban éppen két nagyszülő veszi karjára, és kezdenek neki látomásaikról beszélni. Ez a valóság most van, ez valóság. Most van itt az ideje annak, hogy az idősek meséljenek, hogy a fiatalok profitálhassanak. Testek, kevesen vannak itt a nagyszülő generáciában, de akad közöttünk már ilyen. Szóval a nagyszülő nagyon fontos szerepe, hogy gyerekpásztor legyen, hogy gyerekeit megszabadítsa az unokáktól, és tudjanak egymással foglalkozni. De az is nagyon-nagyon fontos szerep, hogy meséljünk, sokat meséljünk. Vegyük el az otthoni fényképet öregjeinkről. Tudják a gyerekeink, hogy honnan származnak. Kik a felmenőik. Ne hanyagoljuk ezt a szolgálatunkat is el. Ez legalább olyan fontos, mint a gyerekvigyázás. Elmondani a saját családunknak a múltját. Ha mind a két nagyszülő megteszi ezt, akkor a gyereknek van gyökere. Sokszor ezt elmondom. És ha van gyökér, akkor van élet, van jövő. Tehát a saját múltunknak az elmesélése az igenis a jövőt építi. Mondtam százszor itt ez a fórumon is, amikor énekeltették velünk tanítóról idősebbekkel, nem tettem, mert egy házikon is voltam, hogy múltat vélek el kell törölni az internacionáléból, sokat átadtak ennek a nemzetnek. Gyökér nélkül nincs fa. Szóval Szent Atya ezért kéri azt, hogy legyenek csak az öregeknek álmaik, és menjenek tovább a gyerekeknek, hogy az ifjaknak látomásaik lehessenek. Egy beszűkült, furcsa ifjúsági lobajzát senki lesz a gyerekeinkből, ha nincsen még a családi színezet mögöttük. Nagyon komoly feladat ez. És egy picit belekaszálok, tehát éppen ez a gondolatnál a Szent Atya, amikor beszél utána kérdésekre válaszolva, ugye ezt a gondolat egy picit érinti, amikor ezt a fogalmat használja, ez benne van az Amoris Laetitiában is, hogy kiterjeszt egy család. Tehát nem engedni, testvérem, amennyire még megtehető. Nem engedni a beszűkült családot. Igenis, el kell indulnunk a nagybácsik fele, az unokatestvérek fele, a kiterjesztett család fele. Kellene. Tehát a vérrokonságot újra megélni. Széttolódunk az ország különböző sarkai, nem ország különböző sarkai, mert határon túlra is széttolódunk. Mert múltkor valakivel beszéltem, és mondja, hogy hát már temetésre se tudunk összejönni. Annyi fele van a család. Persze nagyon nehéz. De azért ne engedjük el a kiterjesztett rokonságot. Kell, hogy számon tartsuk egymást. Hogy tudjunk egymásról. Mert mi leszünk abban szegényebbek, hogyha izolálódunk egymástól, és elmondnak az álmaink és a látomásaink. Azt mondja a Szent Atya, hogy ez külön beszél ezekről a nagyszülők, nagybácsik, nagynéni, unokatestek kategóriáról, az Amoris Laetitiában, itt meg így beszél erről. A kiterjesztett családról hadd mondjak egy példát. Néhány hete egy nagykövet járt nálam, hogy bemutassa megbízó levelét. A nagykövettel és hozzátartozóval együtt jelen volt a takarítónő is, aki már sok éve volt az alkalmazásában a családnak. Ez a kiterjesztett család. Ez az, hogy a családhoz tartozott, amikor eljöttek a pápához, őt is elhozták. Ez az evangéliumi egyszerűség példája, a kiterjesztett család. Gondoljuk meg ezt, hogy a kriptokapcsolataink között melyeket lenne jó föléleszteni, hogy legyen egy nagyobb család körülöttünk. Nagyon konkrét lehetne ez. A másik, amit előhoz a Szent Atya, kérdésre válaszol van, az a gyengétség. A gyengétség, ez lesz szép olimpája a Szent Atyának, hogy legyen bátorságunk a gyengétséghez. Szükségünk van a gyengétség forradalmára. És elmesél a Szent Atya, hogy az egyik szinódus mondta az elsőnk, ugye fölvetődve a gyengétségnek a gondolata, és voltak püspök, akik lehódogták, azt mondták, hogy ez nem egy szinódusnak a megfogalmazása, nem lehet, hogy gyengédek vagyunk egymáshoz. A gyengétség az a nyelvezet, amelyet a kicsinek is megértenek, és az apukák és az anyukák és gyerekei gyermeki hangon beszélnek hozzájuk. Ez a gyengétség lehajol a többiekhez, ez Jézus útja, majd szent ezt kell elő fog szólni, amely nem tart a kiváltságnak, hogy lehajoljon hozzánk. Jézus útja a gyengétség útja. Szóval a másik fogalom, tehát a gyengétségnek megvannak-e még a gesztusai közöttünk. Amikor idősebb házasok vagyunk, hajlunk arra, hogy már elmaradjanak a gyengétségek. Nem? A többedik gyerek és váló kismama szokta érzékelni azt, hogy hát az első gyereket, amikor vártam, akkor körül hajna az az egész család. Mert a kutya se törődik velem. Megint terhes, az kész. Szegény anyukám azért szenvedik, még nálam is lecsapódik. Szóval a gyengétség az sohasem fölösleges. A tizedik gyerekét várja, akkor se. Nagy ajándék az a Jóistennek. A tizedik épp úgy belelőbb a poszakjába belülről, mint az első. És épp úgy émeljető a nyugra, mint az első. Úgy szokott az lenni. Aztán a Szent Atya csak egy néhány kórtetet vesz elő, amelyek elvesztett a gyengétség hiánya, aztán a másik az individualizmusnak, az átkozott individualizmus, az átkozott jólét mondja. És azt magyarázza, hogy azt mondja, ismerek olyan családokat, de kérem az állatvédőket, hogy ne vádoljanak, mert nem akarok senkit se megsérteni. Ismerek olyan családokat, ahol inkább két-három macskát, egy kutyát tartottak gyermek helyett. Mert nem könnyű a gyereket fölnevelni. A kutya, a macska szeretetet adnak, ez egyfajta beprogramozott érzelem, nem szabad választás. A gyermekek pedig személyek, akik szabadok lesznek, és az életben azt teszik, amit akarnak. Ennek kockázataival együtt. Ez az a kihívás, mely félelmet kelt a szabadság. Tehát így fogalmazza meg az individualizmus jelenségét. Tehát két-három macska meg egy kutya. Mert ennek az ösztönei kiszámítható. A gyereki az nem. Mondd ezt, és akkor nektek van az ujja. Mindjárt ismerik, minden szülő, hát a nagyszülőben pláne ismeri a rettegés, hogy gyerek éppen most hol van. Ja, szóval ezeket elemi, szóval, a Szent Atya ezeket emelte ki így a Amoris Laetitia kapcsán, szóval hosszan beszél, teszik sokan közülünk a házasságból alapos felkészítésről. Testvéreim, nagyon ügyetlenül vagyunk ezzel a kérdéssel, ugye mi mindig a jegyes oktatásokba lelezzünk, ami sokszor csak esküvői fölkészítés. Én Benedek pápa is megmondta, hogy nem az esküvőjekről fölkészítem fiatalokat, hanem a házasságra. Pontosabban a házasság szentségére. És hál' Istennek, hogy vagytok szépen, és gyerekeitek is vannak, azért a hivatásról, a házastársi hivatásról, és a szerzetes papi hivatásról is egyenlő súlyon essen szó. Adjuk tovább azt a mintát, ami szépen kialakult ebben a házas világban. Ez is a házasságról föl. Tehát van egy felkészítés, ami plebániai felkészítés, a bekapcsolódás jelent, és van egy felkészítés, amit otthon végezhetünk már. A gyerekeink tényleg fölkészülhessenek jól a házasságról. Attól, hogy csinálnak hülyeséget, meg is szokták tenni. De legalább ne segítsük azzal, hogy nem adunk nekik kellő illatos szóval felvilágosítást. Ezeket a fogalmakat most kiemelni Szent Atyának ebből a beszédéből. Tehát alapvetően ez a három bibliai kép, a helyolás szent, Vesleson-tól irgalmaz nekem bűnösnek az evangéliumi realitásról tekinteni a másik emberre. Az öregnek álmai, a fiataloknak látomásai vannak. Az öreget nem meghallgatni, szociális bűn. Köszönöm szépen!